elvitte őket a büntetés. Henriet megállított egy taxit, elfárasztotta a gyaloglás, ma különben is olyan izgalmas napja volt. Nem volna kedve velem ebédelni? Hát olyan fáradt vagyok, és cseppet se vagyok éhes. Megszoktam már, hogy 3 órakor ebédelek. Persze, most még csak dél van. Ha nincs kifogása ellene, hazaviszem, és egy pillanatra felmegyek magához. Olyan ideges lettem, nem szívesen maradok egyedül. Jó. Krisztin nem nagyon örült az ötletnek. Szegény még nem is sejti, milyen meglepetés éri. A bérház külseje előkelő, a környék meglehetősen elegáns, a lépcsőházot kókuszdió szőnyeg borítja. Zajtalanul zuhanó liftben mennek fel az 5. emeletig. Ennyiben mindez igen kellemes benyomást kelt. Éppen meg akarja kérdezni, hogy ezek után miért nincs Krisztinnek telefonja, amikor az 5. emeleten kiszállva megindul jobbra, ahol 2 tölgyfajtót lát. De a barátnője szeliden rászól. Nem arra. A lépcsőházat körülbelül 2 méter magasan fa burkolat borította. Baloldalt nyílott egy egyszerű ajtó, amelyet első pillantásra alig vett észre az ember. Krisztin pár lépéssel előre ment az utat mutatni. S így nem láthatta, miféle hatással volt Henriettre, amikor egy szűk és teljesen sötét folyosóra értek, amely lépcsőfokokba torkollott. A lépcső feljárat tetején egy falra erősített, mécses, bizonytalan világítása mutatta az utat. Krisztin hátra nyújtotta a kezét, hogy megsegítse Henriettet, aki megbotlott és halkan felsikoltott. A mécsesnél derékszögbe fordult a folyosó, és éppen, hogy elfért 2 ember egymás mellett. Krisztin meggyorsította a lépteit, halk zárkattanás hallatszott, és kitárva előtte egy ajtót, a folyosó némi világításhoz jutott. Ezek után ízléstelenség lett volna megkérdezni, miért nincs itt bevezetve a telefon. Miután beengedte barátnőjét és becsukta mögötte az ajtót, rögtön érezte, hogy most beszélnie kell. Nagyon szép emlékek fűznek ide, azért ragaszkodom ehhez a szobához, és a legjobb negyedben van. Nem ül le? De igen, leülök, és bizonytalanul körülnézett. Krisztin elébe tolt egy széket. Tulajdonképpen áldozott tőlem, hogy itt lakom. Amint láthatja, kényelmetlen a feljárat, rendes ablakom sincs, bár a csend sokat ér. Egyet nyelt, mert a tetőablak feletti kéményre gondolt, ahol a bádok szélfogó a legkisebb szélre pokoli a nyekereg, és hosszú hetekbe tellett, míg megszokta. De odakint csend volt, mert elállt a szél. Azért is lakom itt, hogy őszinte legyek, mert szerelmes vagyok valakibe, akinek a közelében akarok lenni. Hazudta. Igen, érdeklődött Henriett, mert ez mindjárt felkeltette az érdeklődését. Nagyon szeretem, és ő is szeret, ezért ragaszkodom a helyhez. Kicsoda az illető? Krisztin csak egy pillanatra akadt meg, aztán már segített magán. Ügyvéd. Ügyvéd, és itt lakik az 1. emeleten. Feleségül akar venni, de egyelőre még habozom. Az asztalról elvett egy dobozt, és kinyitva feléje nyújtotta. Parancsoljon! Elért kivett egy darab pötibert, mert teasütemények voltak benne, és az ajkához emelve aprókat rákcsált belőle, mint egy egér. Most már kissé tárgyilagosan nézett körül. Érdekes és romantikus. Krisztin idegesen megmozdult. Ne mondja el a lányoknak, és egyáltalán senkinek, mert nem akarom, hogy beszéljenek róla. Különben is nekik rengeteget hazudtam. Miket? Kérdezte tárgyilagos hangon. Ha éppen érdekli, elmondhatom. Már amennyire az ilyesmire emlékezni lehet, de könnyen kitalál az ember újat. Utóvégre nem nagy dolog. Ne. Hazudtam nekik egy gyönyörű szép lakást, ahol egész délelőttöket a díványon hever az ember, regényt olvas és likőrös bombon szopogat. El sem tudja képzelni, milyen szép lakást hazudtam magamnak. Szinte fájt érte a szívem, hogy éppen én nem lakhatom benne. Mit is hazudtam még? Egy kis kutyát is. Pedig csak egy fülemülém van. Erre csak most vette észre a rozsdaszürke kis madarat, apró falkalitkájában a szoba homályos sarkában, amint szomorúan gubbasztott pálcikáját. A sötétség úgysem számított neki, mert vak volt. Krisztin tovább mesélt. Szép ruhákat hazudtam magamnak, 18 darabot. Nem, csak 17-et. A 18-at most a szezonra akartam meghazudni magamnak. Vidáman nevetett. Rose sose látott rajtam két ruhánál többet, és mégis elhitte. Már beleélte magát egészen. 8 pár cipőm van, és 11 kalapom. Az anyámnak 2 gyémántnyakéke, 1 igaz gyöngycsora, és egyéb ékszerek, aranykarkötők, brilliáns gyűrűk. Én magam utálom az ékszereket, és ezért nem hordok semmit. Az apámnak kastélya van Bretagne-ban. Nagy zöld pázsit végében hatalmas jegenyék szegélyezik a fehér, kavicsos, kanyargó utat. A legkisebb szellőre megrezzülnek a levelei, és ezüstös hátukat mutogatják. Halastó is van a kastélytól délnyugatra, amelynek átlátszó zöldes vizében aranyhalak úszkálnak, és a víz tükre az égen átvonuló felhőket megmutatja. A vakmadár a kalitkában óvatosan megszólalt. Henriette egészen előre hajol, Krisztin fantáziája szárnyaira vette. Honnan tud ilyen szépeket mesélni pompáról, fényről és békés boldogságról? A lelke mélyén szunnyadó, titkos vágyak megmozdultak benne. Csillogó szemekkel figyelte őt, de Krisztin hirtelen elhallgatott. Tegezz és mesélj tovább, kérte. Krisztin összeráncolta a homlokát. Az álom és a valóság egybefolyt benne. Én nagyon szeretem ezt a kis szobát. Parányi tetőablaka van, nézd, mondja Henriettnek. Ha a székre felállsz, kinézhetsz az ablakon, de vigyázz, hogy le ne essél, kedvesem. Henriette feláll a székre. A szegénység romantikája megfogja a szívét. Megirigyli Krisztint, mert szabad és független. Na, mit látsz? Nem látok semmit. Dehogy nem. Csak ne a kéményt nézd, hanem fordítsd egészen oldalt a fejedet, de egészen oldalt. Na, most mit látsz? De most sem látok semmit. Henriette, ne mondj már ilyet. Az eget látod. Hát nem szép ez. Pontosan az Isten alatt lakom. És most gyere le, és mesélj te. Kedvetlenül lelép a székről. Mit meséljek? Sajnos én gazdag vagyok.